Amint szuverenista jelölt győz, vagy akár csak a győzelem esélyével indul, őt az orosz beavatkozás narratívájával be kell mocskolni.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 7. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Egyedül a sivatagban. 1932.
Bir Messaha, a térképészeti hivatal kútja. 120 kilométerre délnyugatra fekszik a kis terfaui oázistól, alig 30 kilométerre északra a 22. szélességi foktól, az egyiptomi és Szudán közötti határvonaltól. Az egyiptomi kormány ásatta 1927-ben ezt a kutat, hogy dr. Bob professzor talajvízmagassági elméletének helyességéről meggyőződjék. A líbiai sivatagban mindenütt föld alatti vízvonulatok rejtőznek, csak elég mélyre kell leásni, és a keleti Szahara minden pontján vízre bukkan az ember. Dr. Boll az ismert oázisok tengerszint feletti magasságának összehasonlítása alapján megrajzolta az állandó vízfelületek térképét. Csak ott találhatók oázisok, ahol ez a vízfelületvonal egybeesik a felszínnel. Ahol a talajfelszín magasabb, épp ennek a különbségnek kiegyenlítésére le kell ásni, hogy vízfelületet találjanak. A végtelen homoktengernek ezen a pontján a mérések szerint a talajvíznek 70 méterre kellett a felszín alatt húzódnia. A sivatagkutatás öreg harcosa Bednell 5 évvel ezelőtt tehát idejött Ford autóival, műszereivel átkutatta a vidéket, hogy hol talál mélyedést, amelyet az így végtelen síkságon szabad szemmel minden esetre alig lehetne észrevenni, és megkezdette munkáját oly helyen, ahol a homok csak vékonyan borította a núbiai homokkősziklákat. Itt, Bir Messahánál, 500 kilométerre a legközelebbi emberi településtől 3 napig fogok táborozni. Ameddig a szem ellát, körös körül szürk és sárga, végtelen sivatag. A Zerír. Egész világom zöld sátramból és alig 200 lépésre odébb a kút magas favázából s a mellette lévő kis kunyhóból áll. A kunyhónál skorpiók tanyáznak. A deszkákkal cipelték őket oda. Ezért kellett sátramat távolabb felütni. Napnyugta előtt érünk Bir Messahához. Két másik kísérőm ez alatt a repülőgép leszálló helyét jelölte meg, a kút közvetlen közelében. És sivatagi repülőteret elég gyorsan el lehet készíteni. Miután a legsimább, sziklamentes terepet kikerestük, azt négyszög alakban az autóval többször körüljárjuk, hogy a keréknyomokkal megjelöljük a határvonalat. Aztán behajtunk a repülőtér közepére, és teljesen bevágott kormánnyal vagy egy tucatszor körben forgunk, miközben amennyire csak lehet faroltatjuk a kocsit, hogy így a jelzőkört minél mélyebben beleváljuk a homokba. Most elhagyja az autó a területet ugyanazon a csapán, amelyen bejött, nehogy félrevezető vonalat írjon a homokba, és a repülőtér kész. Munkánkat elvégeztük, autókolonnánk visszatérhet Kárgába. Egyikünknek azonban itt kellett maradnia, hogy a repülőgép érkeztekor füst és tükörjelet adjon. Kicsi Havilland gyártmányú, mai típusú sportgépemmel néhány nappal ezelőtt én repültem Kairóból Kárgába. Megállapodásunk szerint a következő légi útszakaszra, Kárgától Bir Messaháig barátaim, Sir Robert Clayton East és Hubert Godfrey Penderel őrnagy kerülnek sorra. Így támad hirtelen az a gondolatom, hogy magam maradok hátra Messaha kútnál, és így történt, hogy a megérkeztünk utáni reggelen a távolodó autóoszlop motorzúgását hallgattam, amíg csak magányos táboromra rá nem ült a sivatag csendje. Egyedül a sivatagban. Megfontolás nélkül. Pillanatnyi ösztönzésnek engedve vállaltam ezt a feladatot. Vajon új érzést váltak ki belőlem a sivatag, ha egyszer, bár csak rövid időre is, önkéntes fogja leszek. Midőn előtt az autók búgása, visszamentem a kúthoz. Arab sofőreink visszatették helyére a kút fedelét. Egy gondolat döbbent belém. Egyedül meg tudom-e emelni a fedelet, és majd mozgásba tudom-e hozni a csigát. Egy csepp víz nélkül hagytak itt, hisz úgy gondolták, úgyis kútnál vagyok. A reám szakadt hirtelen pánik odaragad a homokban jól látható friss keréknyomokhoz, hogy azokon a többiek után rohanjak. Álljatok meg, jöjjetek vissza! Aztán lassan megemelem a fedelet, hüvelykről hüvelykre, az egyensúlyra vigyázva, hogy bele ne bukjak a kútaknába. A következő gondolatom, a nagy fantaszt, vastartály egyetlen embernek túlságosan nehéz lesz felcsavarni. Egyszer a vödör leír a kút mélyébe, és megtelik vízzel, egyedül vajon fel tudom-e húzni? Hangosan kérdeztem ezt önmagamtól, és hangom nem is hangzott másként, mint azelőtt. Biztos távolságban az ásító nyílástól, az odahordott szerszámmal eloldoztam a vastartályt a drótkötélről. Azután az elszórva heverő üres benzines kannák egyikének a fedelét kivágtam, a kunyhóban a lémlom között megfelelő fadarabot kerestem ki, vigyázz a skorpió, és fogantyúnak a kannára szegeztem. Most már megkísérelhettem ezzel vizet meríteni. A drótkötél emelő csigájának záró kilincsét elfordítom, a nehéz drótkötél önmagától lefut. Tudnám-e fogni és tartani, ha a végén a dobról elszabadulna? A felhúzás hosszadalmas munka, sok erő kell hozzá. Vödröm most végre feltűnik a kútkáva szélén, és ide-oda himbálózik a kötélen. Van-e benne víz? Nem látom, hogy csepegne róla. Mi lesz, ha nem ért le a víztükörig? El kell zárni a felvonót, és ki kell menni a kúthoz. Óvatosan előrehajolok, és elérem a drótkötelet. A vödör tele van. Felhúzás közben kívülről megszáradt. Most deszkát fektetek a kúton keresztül. Visszamegyek a kunyhóba, megengedem a drótot, amíg a vödör a deszkára ér, és ismét kimegyek. A víz hűvös és tiszta. Én meg tulajdonképpen most már nem is vagyok szomjas. Még két ilyen telikannát merítek, és elég vizem van 5 napra. Most majd kísérletezhetek a nagy vastartállyal. Sátramban egy Shell kannát megtöltöttem vízzel, és egy élére állított benzines ládára tettem fel. A tartalék alkatrészek közül kivettem egy vékony gumitömlőt, amely benzincsőtörés esetére szolgál, megszívtam a csövet, és most már csak le kellett engednem a végét. Kész volt a sivatagi folyóvizes mostó. Sátram északi oldalán a készletek és tartalék alkatrészek ládáiból szélvédő falat építettem. A nehezebb ládákat tettem felül, de az élelmiszert úgy, hogy könnyen hozzájuttassak. Mit hozott szakácsunk Hassan ezzel az első szállítmánnyal? Gyertyákat a viharlámpához, gyufacsomagokat, toalettpapírt, mosdószappant, talán itt. Zárt plékkannákban borszeszt és petróleumot a primusz főzőkhöz, ecetet, főzőolajat. Ezek a fizkok oly átkozottú hirtelen távoztak el, hogy még gondolkozni sem volt időm. No, végre burgonya is van. Legalább van valami élelmiszer. És néhány csomag makaróni. Tovább só, bors. Agyonütöm ezt a Hassant. Na, elhamdulillah, hála legyen Allahnak, végre találtam konzerveket. Oxford kolbász, Bali beef, Heinz féle bab, borsos kolbász. No, nincs semmi baj. Már nem vagyok egyedül. Oda át a kútnál valami mozgott. Igen, ott ülnek a csigaállvány gerendáin két nagy, szürke sivatagi sólyom. A hím valamivel kisebb, s világosabb tollazata van. Bizonyára a terfaui oázisról jöttek, vagy talán Elszebről. Most veszem észre, hogy ezek többször is itt lehetnek, mert a gerendákon ott van az ürülékük fehér nyoma. Miből élnek ezek? Vagy azért jönnek ide, hogy a vizet szagolják? Megtöltöttem mosdótálamat vízzel, beletettem néhány kolbász szeletet, és hívogatóan a kút mellé helyeztem. A solymok nehézkesen felrepültek, és alig 100 lépésnyire ismét leereszkedtek. Most gyanakodva sétálnak körbe a homokban. Napló mesél ennek az expedíciónak előkészületeiről. Hogy is kezdődött mindez? A terv már tavaly ki volt dolgozva. Már akkor elhatároztam, hogy mozgóbázisnak automobilokat fogok használni, felderítésre pedig repülőgépet. Akkor el is indultam a kis mollyal Londonból Egyiptomba, hogy ahhoz az angol automobil expedícióhoz csatlakozzam, amellyel megállapodtunk az együttműködést illetőleg. Szíriában viharközpontba keveredtem. 12 percig tartott akkor a küzdelem. Azután az én kis sportrepülőgépem Antiochia romjai közelében szétszúzódott. Az autók nélkülem indultak Szudán felé, a repülőgépet pedig újjáépítés véget Angliába kellett visszaküldenem. Akkor ismertem meg Robertet. A sivatagról beszéltünk, vagyis én meséltem, és közben talán Zarzurát említhettem, alig 3 hónapja ennek. És most a moly összecsukott szárnyakkal és homokzsákokkal megterhelve kárgában áll, miközben Robert autóval útban van hozzá, hogy ide repüljön vele, Birmeszahába. A nagy víztartó felvonása lényegesen nehezebb, mint gondoltam volna. Még legkönnyebben úgy megy, hogy a drótkötél minden bekezdése után a kilincset elzárom, és közben a naplómon dolgozom. Itt, a fakunhóban a hőség sokkal elviselhetőbb, mint a sátorban. A tetejét kijavítottam, és a repedések fölé, amelyeken keresztül törtek a kérlelhetetlen napsugarak, az üres benzines ládák deszkadarabjait szegeltem rá. Bednell annak ideje mindent kéznél hagyott itt. Tört szerszámot, egy rakás elhasznált autógumit, néhány ládát benzines kannákkal, közülük fél tucat még most is tele van. Igazán szívesen látott pótlás a mi készleteinkhez. Odébb egy rakás porlepte füzet. The Geographical Journal. Így igazán nem tűnik fel majd hosszúnak az idő. Néhány palack, nem ül rajtuk skorpió. Drótszeg csomagok, 2 vödör és egy fehér sétapálca. Megálljunk. Ezt megtartom magamnak. Tavaly került ide a kufrai menekülőkkel, akiket Clayton talált nem messze innen, reménytelenül eltévedve. Azok a szerencsétlenek nem tudták, hogy valóságos kút közelében járnak. Clayton először is ide szállította őket, aztán kárgáoázisba. Hassan szakácsunk, aki tavaly is Claytonnál volt, megismerte ezt a botot. Salah el Altaouis emiré volt, akinek leánya itt halt meg a Messaha kútnál. Clayton irodájában, Kairóban láttam bekeretezve azt a királyi kéziratot, amely legfelsőbb elismerésben részesíti őt mentő munkájáért. Mégis, mit jelent az elismerés ahhoz a tudathoz képest, hogy itt a homok és kő kivetett világában elveszett embereket talált és biztos helyre vitte? Naplómat meg kell szakítanom, sötét lett már az íráshoz. Most, naplemente után, a sivatag még vigasztalanabbnak tűnik fel, mint nappal. Semmi más, csak ez a tányérsima, szürkés-sárga homoksíkság. A nyugati égbolt misztikus alkonyulatában. Mégis ennek az egyhangú képnek határtalanságában valami fanyar szépség van, amelyet megéreznünk lehet, de leírni alig. Vacsorán főzéséhez látok, burgonyalevest készítek konzervhússal. A primusz főző kifogástalanul működik, és halk zümmögése jótékonyan hat a hallgatás órái után. Azután még hosszú ideig sátram előtt ülök, és bámulok a sivatagi égbolt csillagpompájába. Tompa dörrenés ragadt ki gondolataimból. Különös, hogy mennyire megrémített a hallgatás fájlának szakadása. Valahol ott, kinn a sivatagban pattant valami. Biztos egy üres benzinkanna, amely az éjszakai lehűléssel összezsugorodott. Holnap reggel megkeresem ezt a békebontót, és megtöltöm homokkal. Megint valami hang. Hadd zörej itt, a sátramban. Csak nem skorpió. Nem. Egy ugró egér, tehát mégsem vagyok itt egyedül. Mi kedvesen szaglászik körül a kis állat. Mindig az árnyékban mozog, gondosan kerüli viharlámpán fényét. valamivel nagyobb, mint a mezei egerünk. Szürkés sárga, hát a közepén végig sötét vonallal. Csupasz farka sokkal hosszabb, mint maga a kis állat, és hosszú, hátsó kenguru lábai majdnem fehérek. Ha megmozdulok, komikus mozdulattal felugrik, anélkül azonban, hogy helyet változtatna. Nagy, kerek fülei és fekete golyó szemei furcsa, kíváncsi kifejezést kölcsönöznek a kedves kis állatnak. Most az élelmiszer készletei mellett van. Próbálkozik. Ha egykönnyen egy burgonyát csak úgy tovább lehetne görgetni. Miből táplálkoznak ezek az állatok? Mégis kell a sivatagban valaminő rovaroknak lenniük, amelyekkel a skorpiók, a ritka skink gyíkok, a gerbuák vagy kenguruegerek és a kígyók táplálkozni tudnak. Ezek az állatok bizonyára sohasem isznak, különben nem találhatnók őket egészen vegetáció és víz nélküli homokterületeken. Bizonyára itt is egyik állat örökös harcban pusztítja a másikat, és ezek a kicsik mindannyian reszketnek közös ellenségüktől, a sivatagi sólyomtól. El kell zárnom a sátor bejáratát, mert a ragyogó holdfény majdnem nappali világosságot derít a sivatagra. Naponta kétszer csigázom fel a vízzel teli nagy tartót a kútból, korán reggel és naplemente előtt, amikor a hőség mégis elviselhetőbb. Közben rendet csináltam Birmessaha környékén. Szanaszét heverő benzinkannákat mind egy helyre hordtam. Azok, amelyek még a kútásás idejéből származnak, a futóhomok csiszolása következtében egészen homályosak. Amelyek még csillogók, azok a tavalyi Clayton expedícióból maradtak itt. Egyetlen egyen sincs rozsdafolt. Némelyiket a szél kilométerekre elhengergette. Ez számomra hosszú sétákat jelent, amelyeket éjjel teszek meg, mint hogy a forró nappali órákban igazán nem tudok okosabbat tenni, mint hogy a kút melletti kunyhóban alszom. Különös érzés nappali világosságot árasztó holdfényben, órákon át a homoksivatagon keresztül vándorolni, egy-egy benzinkanna nyomát követve. Mert némelyike egészen szabályos nyomot hagyott hátra, miközben a szél tovább görgette, mintha óriási hernyó mászott volna végig a homokon. Legtöbbjét este, abban az időben, amikor a látóhatár felemelkedik, a kunyhó tetejéről messzelátóval kutattam fel, és ezután már csak az irányt kellett iránytűvel lerögzítenem. A rossz kannákkal a repülőtér négy sarkát jelöltem meg. Derékszögben mindenütt tízet helyeztem el, 10 lépésre egymástól. A használható kannákat a kunyhó mellett rendesen összeraktam, és deszkákkal befettem. A szanaszét heverő fadarabokat is összehordtam úgy, hogy a szél ne szórhassa szét őket. Ki tudja, mikor fog valaki megörülni ennek a tüzelőkészletnek. Rendezkedő munkám közben itt-ott rongyokat is találtam. Ezeket összegyűjtöttem egy széthasadt benzinkannában, hogy velük a repülőgép megérkeztekor füstjelet adjak. Valahol a homokból tarkán himzett fejre való állott ki. Szép beduin himzés, sárga, kék és vörös. Ez a fejre való ugyanúgy, mint a sétapálca is, a kufrai menekülőktől való. Most jut eszembe, hogy valahol itt a homokban egy leány van eltemetve. Ugróegerem a második estén már egészen szelíd. A neki nyújtott datójákat a kezemből veszi el, de sohasem többet, mint 4 darabot. Most már azt is tudom, hogy melyik kőrakás alatt van a rejteke. Mielőtt elmegyek, egy marék datóját hagyok ott neki. A solymok azonban nem jöttek vissza. Az éjjel gyakoroltam magam a teodolittal. 24 csillagátmenetet figyeltem meg. Eredményeim után azért olyan hozzávetőlegesek, mert kívülről is tudom Birmessaha pontos helyzetét. Így egyedül az ember csak belebódul a számításokba. Tegnap előtt volt, szét kellett szednem a primusz főzőt, és meg kellett tisztítanom. Risottót készítettem magamnak, és a rizs nem akart puhára főni. Különös élet. Nappal alszom, olvasok, és naplómat írom. Éjjel bolyongok a holdfényben. Semmi egyéb sincs rajtam, csak cipő. Kezemben a fehér sétabot, és visszafelé jövet egy-két zörgő plékanna. Csodások a nap felkelték bíbor pompájukban, és a nap lementék az utolsó fénysugár smaragdzöld ragyogásával a láthatáron. Valóban, a végtelen sivatag fennkölt nyugalma közelebb hoz a létünket vezető mindenható tudatához. Mi van velem? Aludtam, és most ébredtem fel zöld sátoromban, tábori ágyamon. A nap már fent jár. Nem sokára oly meleg lesz, hogy nem maradhatok a sátorban. De ez a kellemetlen érzés, tehát a melegtől, karomon érzem, és lábszáromon, mint csupa tűszúrás. Tán hőkiütés. Nem, ez valami más. Vibrál, rezonál az egész testem. A sátorponyva is. Mi lehet ez? Hangosan kérdeztem önmagamtól, és ettől felszabadult a dobhártyám a sivatagi csendnyomásától. Motorzúgás. A moly. Társaim. Gyorsan-gyorsan a messzelátót, a tükröt, a gyufát, hatalmas ugrásokkal, előre elkészített füst serpenyőm mellett vagyok. Ki a dugaszt a benzines üvegből? Mit? Leütni a nyakát is égő gyufát bele. Így, ott, egész alacsonyan csillognak a moly ezüst szárnyai a vakító sivatag felett. Alig néhány méternyire a föld felett húzódik ide. Nyílegyenesen követi az autók homokba vájt nyomát. Hogy is fúj a szél? Egész szélcsend van. Tehát egyszerűen háttal a napnak leszálláshoz beinteni. A tükörrel felfogom magam előtt a napsugarat, és lassan felfelé fordítom a repülőgép felé. Lassú ritmusban fel és le, amint begyakoroltuk. A füstjel? Oly fehéren száll fel a füst, hogy alig lehet látni. Lehet, hogy társaim meg sem látnak engem, sem a sátrat, sem a kunyhót, sem a leszállókört. Túlhaladnak rajta mellettem el. A tükröt. Szakadatlanul adom vele a fényjelet. Most végre észrevették. Az egyik integet. Most gyorsan a fényképezőgépet. Az Isten szerelmére csak nem fog így közel a földhöz fordulót venni. A szárny már majdnem súrolja a homokot. Na, még ez egyszer jól ment, most egyenesen felém kormányoz. Kitárt karokkal mutatom a leszállás irányát. A motor elhallgat, a kerekek érik a homokot, egy ugrás, még egy. Nem jól van. Ez durva volt. Nagyon durva. Na, végre. És futok a lassan kiguruló gép felé. Befejeződött sivatagi remete életem.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A hetedik részt hallották. Író Jasmin.